Következnek a Klubrádió hírei.
Elkészült az új konvergencia program, a Szél Kálmán terv 2.0. Már hivatalosan is Áder János a Fidesz-KDNP államfőjelöltje. Személyeskedő vita, falhoz vágott jelentés. Ez volt az országgyűlés eseti bizottságának ülésén. Egyre több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra. A mai napon is már a héten emelkedik a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. Újabb adókkal és kiadás csökkentéssel is számol a kormány az új konvergencia programban. A most nyilvánosságra hozott Szél Kálmán terv 2.0-ból kiderül, hogy az új javaslatokkal idén további 150 milliárd forinttal javítanák a költségvetés egyenlegét. A program jövőre aztán 600 milliárddal segíti az államháztartás helyzetét. Utóbbi esetben a legnagyobb tétel a 0,1%-os, de maximum 30 ezer forintos pénzügyi tranzakciós illeték bevezetése. Csak ettől legalább 130 vagy akár 228 milliárd forintnyi bevételt remél jövőre a kormány. A dokumentum szerint még az idén távközlési szolgáltatási adót is bevezetnek. Ez ebben az évben 30, jövőre 52 milliárd forinttal javítja az egyenleget. A sajtóhírek szerint itt percenkénti akár 2 forintos teherrel kell majd számolni, és hasonló összeggel növekedhet az SMS-ek díja is. Felére csökken a következő évtől a bankadó, fennmarad viszont az energiaszolgáltatók jövedelemadója, ahol az adóalap még szélesedik is, és 55 milliárd forinttal javítja az egyenleget. Plusz 15 milliárdot remélnek abból is, hogy bevezetnek egy új egységes biztosítási adót. A Szél Kálmán terv 2.0 egyebek mellett elismeri, hogy több területen nem teljesültek az előző, vagyis a Szél Kálmán terv vállalásai. Így például újabb költségcsökkentő lépésekre lesz szükség a tömegközlekedésnél, a MÁV és Volán társaságoknál, és már jövő júliustól az országos elektronikus útdíjjal együtt szeretnék bevezetni a dugódíjat a fővárosban. Újabb felülvizsgálat várható a gyógyszertámogatásoknál. Itt az idei 10 milliárd után a következő évben már 40 milliárd forintot akarnak megtakarítani, ezáltal számos készítményért valószínűleg többet kell majd fizetni a patikákban. A felsőoktatásban a dokumentum szerint folyamatban van a 2013-tól működő új finanszírozási modell kidolgozása. Jócskán talált problémás pontokat a jegybank törvényben, a jogszabályhoz benyújtott módosító indítvány után is az MNB elnöke. Simor András az Országgyűlés Gazdasági Bizottságában a monetáris tanács létszámának bővítését, egy új harmadik alelnök kinevezésének lehetőségét és a vezetők fizetésének csökkentését is bírálta. Arra is emlékeztetett, hogy a három pontot nem csak a Nemzeti Bank, hanem az Európai Központi Bank is kifogásolja. A testület fideszes elnöke viszont elfogadhatónak nevezte a már benyújtott javaslatukat. Ha a Brüsszelnek problémája lesz a többi kérdésben, azokat a parlamenti vita során is lehet még korrigálni, tette hozzá Rogán Antal. Hivatalosan is Áder János a kormánypártok államfőjelöltje. A Fidesz és a KDNP frakció vezetője nyújtotta be a fideszes európai parlamenti képviselő elnökké választásához szükséges ajánlási híveket. Ezt a külföldön tartózkodó Fazekas Sándor agrárminiszteren kívül minden kormánypárti képviselő aláírta. Azt is bejelentették, hogy a Fidesz képviselőcsoportja mégsem hallgatja majd meg Áder Jánost. Személyeskedő vita volt a gyöngyöspatai jelentésről az Országgyűlés Emberi Jogi Kisebbségi Civil és Vallásügyi Bizottságának ülésén. Kocsis Máté, az egyenruhás bűnözést és a gyöngyöspatai eseményeket vizsgáló eseti bizottság fideszes elnöke ismertette a dokumentumot. Mint elmondta, a rendőrség segítsége nélkül eszkalálódhatott volna a helyzet a Heves megyei településen. A közbiztonság azóta javult Gyöngyöspatán, de ez 250 millió forintjába került az adófizetőknek, tette hozzá a politikus. Ezzel nem értettek egyet a testület jobbikos tagjai. Egyikük Zagyva György Gyula egyenesen a falhoz vágta a jelentést. Délután nyugatról beborul, és az ország egyre nagyobb területein alakulnak ki erős záporok, heves zivatarok. Jelentősebb csapadékra számíthatunk, nem csak délnyugaton, hanem a középső hajnalban pedig majd a keleti ország részben is. A délutáni maximum 19 fokról reggelre 8 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap pedig napközben már 20 fok feletti hőmérsékleti csúcs várható. Délelőtt lesz inkább napsütés, aztán megint beborul, és jöhetnek a záporok. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb fél 4-kor a Klubrádióban.
Tények,
vélemények.
Zöld klub. Környezetvédelmi magazin a Klubrádióban minden szerdán 14 órától. Zöld klub.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora. A mikrofonnál Törtei Takács Kriszta.
Kifizesse a révészt. Újabb fordulata a megyei múzeumok és gyűjtemények ügyében. A legutóbbi verzió szerint ugyanis tovább röpül a labda, a pillanatnyi állás szerint a helyi önkormányzatok lesznek, vagy inkább lehetnek a fenntartók. A mindössze 3,5 hónappal ezelőtti állami kézbe vett intézményekkel kapcsolatban momentán csak az a biztos, hogy semmit sem lehet tudni. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Aztán beszélünk a szakképzésről is a mai műsorban. Talán nem lepődnek meg, ha azt mondom, hogy módosították a nem is olyan régen lefektetett elképzeléseket. Arról beszélgetek rövidesen majd a Magyar Szakképzési Társaság elnökével, hogy milyen következményekkel járhat a legutóbbi változtatás. Tisza virág életűre szánták? 3 hónap után már hatályát is vesztette az a rendelkezés, amely kötelezővé tette a munkaügyi felügyelők számára a kötelező bérkompenzáció végrehajtásának a vizsgálatát. De már nem kell, csak lehet. De akkor mi lesz azokkal, akik még reménykedtek? És végül az első év mérlege. A szabad munkavállalás lehetőségének megnyitása óta újabb 12 ezer magyar ment Ausztriába dolgozni. Sok ez vagy kevés? Vagy ez csak a kezdet? Már is kezdünk.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
A jövőben már nem kötelező vizsgálni, hogy a munkáltató teljesítette a bérkompenzációra vonatkozó előírásokat. Április első napjaiban megszűnt, hatályát vesztette ez a kötelezettség. Mint emlékezetes, szerintem mindenki tudja, hogy mi az a bérkompenzáció. Az adójóváírás ugye kivezetődött a rendszerből, és ennek kapcsán senki sem járhat rosszul, azt mondta a kormány, és kötelezték, tulajdonképpen feltételekhez kötötték a cégeket arra, hogy megkapják a dolgozók a bérkompenzációt, ami persze nem egy béremelést jelentett, hanem azt, hogy szinten marad a bérük. Arról fogunk beszélgetni a következő percekben Gedeon Andrással, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal szóvivőjével, aki egyébként már itt is van a vonalban, és akinek jó napot kívánok.
Jó napot kívánok.
Hogy eddig, hogyha jól tudom, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal vizsgálhatta ezt a bizonyos kötelezettséget, tehát, hogy valóban a bérkompenzációt végrehajtották-e a cégek, vagy nem, ez most már nem kötelező. Önök mikor tudták meg, hogy megváltozik a rendelkezés?
Nyilván a jogszabály kihirdetésékor már ezt tudták a felügyelőség, sőt, előtt is. Ez nagyon fontos, hogy a kormányhivatalok felügyelőségei vizsgálják, és ezt most is vizsgálják, tehát ezt mindenképpen úgy kell értelmezni, hogy egy munkaügyi ellenőrzésnél dátumot megelőzően kötelező volt ezt is megnézni a munkáltatónál. Most nem kötelező, de hogyha bármi arra utal, akár egy tanúvallomás, akár egy bejelentés, hogy egy adott munkáltatónál itt hiányosságok vannak, akkor természetesen erre megvan a hatásköre is, és megvan az eszközrendszere is a munkaügyi felügyelőnek arra, hogy ezt ismét vizsgálja, megfelelő határozatot hozzon, hogyha ez szükséges.
Álljunk meg egy pillanatra, a törvény kihirdetésének pillanatában már tudták, hogy ez 3 hónapig fog élni?
Kettő dologról beszélünk. Elnézést, én félreértettem az előtt, tehát hogyha itt arról van szó, hogy amikor a bérkompenzáció ellenőrzéséről szóló törvény megszületett, akkor természetesen a felügyelőségek ezt végrehajtják, de hogy ez mennyi ideig lesz életben, arról ők nem kapnak információt, tehát itt igazából az történt, hogy a felügyelőségek értesültek arról, hogy nekik ez kötelező ellenőrizni.
Január 1-én lépett hatályba az a rendelkezés, hogy a munkaügyi felügyelők ellenőrzéskor vizsgálják a munkáltatónál az elvárt béremelés végrehajtását, és ez április 7-ig volt kötelező. Tehát gyakorlatilag utána született meg egy olyan rendelkezés, hogy hatályon kívül helyezte. Mi jönnek erről az információja?
Nekem az ellenőrzés tartalmáról van információ, hiszen ezt a jogalkotónak kell tudnia, hogy ő milyen indokok alapján változtat meg egy jogszabályt, tehát mint végrehajtó hatóság, a felügyelőségek, vagy mint jogalkalmazó hatóság, nekik mindig az éppen hatályos törvények alapján kell eljárni. Természetesen ez nem mindig könnyű abban az esetben, hogyha ezek viszonylag gyorsan változnak, de követniük kell, tehát ők már pontosan tudják, hogy április 7-től nem kötelező része, de hogyha megvan az indokoltsága egy ilyen ellenőrzésnek, akkor végre kell hajtaniuk.
Egy 1996-os törvény hatályos szövegében van a munkaügyi ellenőrzésről szóló törvény, és abban az van, hogy az elvárt béremelés vizsgálat a szerepelnie kell. Tehát erre utalt ön akkor, hogy a továbbiakban is lehet vizsgálni, de nem kötelező, tehát nem muszáj, hogyha jól értelmezem, eddig pedig muszáj volt.
Ez a bérkompenzációra vonatkozik ez a változás. A munkaügyi ellenőrzésnek a bérekkel kapcsolatos vizsgálati része az megvolt, és van, sőt, ez egy igen fontos része, de az eddig is volt, hogy egy bérkifizetésnek a megfelelő határidejét és a törvényben rögzített béreknek az összegét vizsgálniuk kell, például a minimálbérnél, vagy a garantált bérminimumnál. Tehát ez megvan, itt mindössze a bérkompenzációs részre vonatkozik. Ezzel egyébként az általános ellenőrzési rendbe illeszkedik ez a kategória.
Jó, de én azt gondolom, hogy ez nem mindössze, mert hogy az, hogy emberek kevesebbet kereshetnek, azért az nem mindössze a mai világban, tehát én azt gondolom, hogy ennek igen nagy súlya van. Egyébként addig, míg kötelező volt vizsgálni, hogyha mulasztást találtak, akkor mit csináltak a felügyelők? Bírságoltak, határozatot hoztak, tehát milyen szankcióik voltak?
Itt megint ketté választanám és megerősíteném abban, hogy ez valóban nem mindössze, hanem kiemelten fontos az, hogy a bérkifizetés megtörténjen, hogy például a munkabér összegre és a kifizetés határidejére vonatkozó szabályoknak a megsértése az egy kötelező bírság kategória, tehát hogyha itt hibát talál a felügyelő, akkor bírságolnia kell. Ettől eltér a bérkompenzációs szabályoknak való megfelelés vizsgálata. Itt ugyanis bírságot nem alkalmaznak, tehát nem alkalmazhat olyan szankciót.
Eddig sem alkalmaztak? Tehát amikor...
Nem. Tehát eddig ez nem volt bírságolandó kategória. Itt egy határozatot hozott a felügyelő, amiben megállapítja a tényt, hogy a bérkompenzációs szabályoknak nem tett eleget egy munkáltató. Itt olyan jellegű következménye volt, van, hogy a például közbeszerzési eljáráson nem indulhat, vagy állami támogatások felvételének a lehetőségétől eleshet. Ettől azért eltér a bérkifizetés alapszabályaival kapcsolatos szabálytalanságot, nagyon kemény szankciókra számíthat a munkáltató jelenleg is.
Ez azt jelenti, hogy április 1-i módosítás előtt volt ez így igaz, tehát hogy közbeszerzési pályázatokon nem vehettek részt, vagy továbbra is így van, hogy...
Ez a része, igen, csak maga az ellenőrzés, tehát a bérkompenzáció ellenőrzése nem kötelező része egy munkaügyi vizsgálatnak, mindössze ennyiben van különbség, de ha indokolt, akkor természetesen, vagy erről szól egy panasz, vagy egy bejelentés, akkor a munkaügyi felügyelő ezt tudja vizsgálni, és meg is fogja vizsgálni.
Folyamatosan mennek a munkaügyi ellenőrök, és folyamatosan vizsgálódnak, de az esetek túlnyomó többségében vizsgálták ezt, vagy már egyáltalán nem is vizsgálják, csak, ahogy ön mondta, ha bejelentés érkezik.
Ehhez nekem is meg kéne kérdeznem a felügyelőségeket, hogy ők mit tapasztalt. Az előtt, tehát ebben a néhány hónapban biztosan tudjuk, hogy ezt vizsgálták, azóta pedig igazából arra nincs még becslésem sem, hogy milyen arányban szükséges vizsgálniuk, vagy mennyi bejelentést kapnak erről, tehát azért ez egy elmélyültebb tájékozódást igényel, de a lehetőség, hangsúlyozom, megvan rá, hogyha ennek a gyanúja felmerül.
Azt mondják, hogy ezzel az április elejé változtatással gyakorlatilag felpuhult ez az egész. Ön egyet érte ezzel, tehát pontosan azért, mert nem kötelező, hanem lehetőség, majd eldöntik, hogy akarják-e vizsgálni, nem. Tehát, hogy rengeteg munkavállaló el fog esni a bérkompenzációtól, a cégek azok fölélegezhetnek, bár ők sincsenek könnyű helyzetben, tudjuk, de azok, akik abban reménykedtek, hogy az első fél évben ez le fog rendeződni, miután már nincsenek olyan kemény szankciók, ezért aztán nem fogják megadni a bérkompenzációt, mert hogy tulajdonképpen már idézőjeles a kötelező.
De megint van egy kettőség, hiszen maga a szankciórendszerben nincs változás, csak az ellenőrizhetőségben, és ez mindig egy dinamikus rendszer, tehát mindig egy kötéltánc az ellenőrzési hatóság részéről is, hogy az adott jogszabályoknak megfelelően mit ellenőriz, mit nem. Tehát ezt lehet értelmezni úgy, hogy egyfajta felpuhulás, mert nincs a kötelezően ellenőrizendő kategóriák között, de ha egy picit átnézünk a túloldalra, hogy ugyanettől a dátumtól, tehát január 1-től mi az, amiben szigorodást látunk, akkor ott viszont megjelenik, hogy egy néhány olyan jogsértés, ami mondjuk a KKV-törvény hatája miatt egy kevésbé szigorú elbírálás alá esett, most viszont ismét újra megszigorították például az életkori feltételekre vonatkozó szabályok megsértését, a munkabér összegére, kifizetésére vonatkozó szabályok megsértését egyes munkáltatóknál, a bejelentési kötelezettséget, tehát itt ebben a rendszerben azért mindkét irányban vannak elmozdulások, tehát érdemes az egészre ránézni, nem pedig egyet-egyet kiemelni. Tény és való, hogy itt most lesz olyan munkáltató, akinél ezt nem ellenőrzik abban az esetben, hogyha ezt nem tartják indokoltnak, vagy nincs bármilyen olyan információ, ami megerősíteni az ellenőrzés szükségességét.
Értem, és nyilván el is fogadom, amit ön mond, mert hogy az éremnek mindig két oldala van, sokszor szoktam én ezt mondani, de valójában így is gondolom, de azt gondolom, hogy ez azon a tényen nem változtat, hogy nagyjából azok, akik abban reménykedtek, hogy az elkövetkezendő hónapokban meg fogják kapni a bérkompenzációt, és nyugodtan ültek a székükben, mert úgy érezték, hogy az állam mellettük van, azok most elkezdhetnek idegeskedni, és nem is jogtalanul, ugyanis egy április elején megváltozott rendelkezés miatt már nem kötelező vizsgálni, hogy a munkáltató teljesítette a bérkompenzációra vonatkozó előírásokat. Gedeon Andrásnak, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal szóvivőjének köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Viszont hallásra, további kellemes napot!
Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
Reklám. Mercedes-szel jár? Szervízre vagy karosszéria javításra vinné autóját? Válassza az Árendás Kft-t, amely 22 éve a Mercedes-Benz hivatalos márka szervize. Családias légkör, széles típus ismeret és nagy műszaki tapasztalat mellett Budapest és környéke kedvezőbb áron dolgozó márka szervize. Az Árendás Mercedes-Benz márka szerviz Solymáron található, Hűvösvölgytől mindössze 4 kilométerre. További információért látogasson el a www.arendas.hu honlapra, vagy hívja a 0620 9 325 015-ös telefonszámot. Árendás Kft. Az ön autójának biztos szervizpontja.
Ha máshol is akar látni dugót, nem csak Budapesten, akkor jöjjön a Szent Orbán Erdei Wellness Hotelbe. www.szentorbán.hu.
Programajánló.
Hajtjuk. Csákányi Eszter műsora a Pozsonyi Piknik javára a Ram Kolosseumban. Május 10-én este 7-kor. Jegyek a Lángtékában, a Keserédesben, a Lehel úti 7-esboltban és a Broadway jegyirodában kaphatók baráti áron. A Klubrádió Hadd szóljon egyesületi tagjainak kedvezményes 2500 forintért, hogy mindenkinek jó legyen. Csákányi Eszter a Ramban, Budapest, Kárpát utca 23. Május 10-én este 7-kor. Hogy idén is lehessen pozsonyi piknik.
Reklám hangzott el.
Társadalmi célú hirdetés következik.
Mindig buszt vezettem. Emberek életéért felelek, de nem tudom, meddig lesz munkám. Félek. Találkozzunk május 1-én 10 órakor Budapesten, a Városligeti Fasorban. Védjük meg együtt a munkahelyeinket.
Készült az MSOS megbízásából.
Társadalmi célú hirdetés hangzott el. Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
Sokan fölkapták a fejüket, és nyilván nem ok nélkül a szakképzési törvény a kormány által elfogadott módosítása kapcsán. A hálózat a tanszabadságért egyenesen tiltakozik, és azt mondja, hogy bizonyíthatóan a gazdaság és a diákok érdekei ellen irányul. De hogy mit szólnak hozzá a szakemberek, erről fogunk beszélgetni a következő negyed órában. A telefonnál már itt van velem Szenes György, a Magyar Szakképzési Társaság elnöke, nem mellesleg a Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskolában a igazgatója. Jó napot kívánok! Egy kis személyes dologgal hagy kezdjem. Nekem nagyon sok barátom van, aki a Bolyaiban végzett, sőt kollégám is van, talán nem titok, hogy Bolgár György is ott végzett annó, de nyilván ön ezt jobban tudja, a hallgatók talán kevésbé. Szóval csak azt szerettem volna mondani, hogy a Bolyaiból nagyon sok nagy tudású ember került ki, tehát azt lehet mondani, hogy ez egy veretes szakközépiskola. De akkor beszéljünk arról, hogy ugye a módosítás alapján 15 éves kortól már munkába mehetnek a diákok. Hallani olyan hangokat, akik azt mondják, hogy hát visszafele megyünk az évszázadokban. Önöknek sumázottan mi erről a véleményük?
Hát
Hát először az iskolára vonatkozó dicsérő szavakat nagyon köszönöm, de hát valóban nem olyan nagyon rossz a hírünk a világban. Tehát ugye ez a riport most, mert ez a beszélgetés nem erről szól.
De majd ígérem, hogy egyszer beszélgetünk erről is, megígérem.
Én ezt egészen tragikusnak látom, hogy odáig jutunk el, hogy 15 éves tanulókat, illetve esetenként 14 éveseket, na azért ne felejtsük már el, hogy ezek a 8. osztályt végzett gyerekekről van szó.
Igen.
Vállalati gyakorlóhelyekre, műhelyekbe szeretnének kivinni. Ez azért is nagyon kellemetlen, és hát a gyerekek számára szerintem elviselhetetlen. A szülőket még nem tudtuk meginterjúolni, de hát a szakma az ezen azt nem alapvetően tiltakozik.
Én csak magamból kiindulva azt gondolom, hogyha hozzám kerülne egy 14 éves gyerek, én azt még nyilván gyereknek nézném, és nem mernék neki komolyabb feladatot adni, azt mondanám neki, hogy söprögess össze, hozz egy kávét, de lehet, hogy csak én vagyok ilyen rossz indulatú, hogy szokja meg a közeget.
Nem, hát ez tényleg a valós helyzet, és gyakorlatilag azért olyan munkahelyekről van szó, amelyek esetleg egy asztalos, egy gépészeti munkahely, egy villanyszerelő munkahely, tehát ahol manuális készségeknek az ismeretére, manuális képességek gyakorlására lenne szükség. Na most ez a gyerek 14-15 éves korában semmilyen gyakorlati ismeretekkel nem rendelkezik. Én elképzelni sem tudom azt, hogy egy vállalatnál, azon kívül, amit ön mondott, hogy enjen el kávéért, cigarettáért, meg a szendvicsért a büfébe, esetleg söpörgessen az udvaron, ezen kívül mit lehet egy ilyen gyerekkel csinálni? Eddig ugye az történt, hogy nem lehetett vállalati gyakorlóhelyre kivinni a gyerekeket. 9. osztály végén egy szintvizsgát, egy gyakorlati vizsgát kellett a gyerekeknek letenni, és hogyha ott megfeleltek, és a szakma alapfogásairól már valami fajta ismereteik vannak, akkor lehetett vállalati gyakorlóhelyre kivinni őket. Ezt nem tudom, hogy miért kellett megváltoztatni.
Nem fenyegette az a veszély, hogy hát nagyon... Tehát, hogy bizonyos társadalmi rétegek gyerekei lesznek azok, akik ide kerülnek, és tulajdonképpen nem azért döntenek, hogy ezt vagy azt tanulják, hogy szakképzésben részt vegyenek, mert ezt szeretnék csinálni, hanem azért, mert erre van lehetőségük.
Arról beszéljünk itt egyértelműen, hogy ez a szakiskolákról szól, tehát a régi értelemben
szakmunkás
képzésekről, és nem a szakközépiskolásokról, akiknek a végén érettségi vizsgálatcsalag technikusi végzettség a kimenet. Itt kimondottan szakmunkás végzettséget adó iskolákról van szó, és hát tényleg az a helyzet, amit ön mond, hogy ide azért általában a hátrányosabb helyzetű szülőknek a gyermekei kerülnek, azok a gyerekek, akiknek az alapkészségei nagyon gyengék, írni, olvasni, számolni alig tudnak. Ez tulajdonképpen a mai populációnak körülbelül egy 25%-a, akik ezekbe az iskolákba kerülnek. Na most hát azért is borzalmas, mert ennek a törvénynek van egy másik része is, amely azt mondja, hogy le akarják még csökkenteni azt a minimális közismereti tananyagtartalmat is, amit idáig tanulhattak a gyerekek, hogy mondjak számokat, ez heti 7-es órát jelent.
Ez a 33%?
Ez a 33%-at még ezt is csökkenteni lehetőségként felkínálják a szakképzés irányítói. Ez tényleg egészen tragikus, hiszen heti 7 órában tanulni közismereti tantárgyakat, ez tulajdonképpen a semminél több, de hát ez elképzelhetetlen, hogy az összes közismereti tantárgyat az irodalomtól, a történelemtől, a társadalomtudományon, az idegen nyelven, az informatikán keresztül heti 7 órában. És utána még azt ígérgetik a köznevelési törvényben, hogy erre építetten 2 év alatt lehetséges majd érettségi vizsgát tenni.
Amit most szigorítanak egyébként.
Amit most még szigorítanak is. De hát ugye heti 7 óra közismeretire hogy lehet érettségi vizsgát tenni 2 év alatt? Ez egy szemfényvesztés, ez a valós helyzetnek az abszolút félreismerése, vagy tudatos felfertítése. Lehetetlen dolog, ez egy zsákutcás iskolarendszer lesz, ezt ki kell mondani, ez a szegény gyerekeknek, a hátrányos helyzetű gyerekeknek az iskolarendszere, ebből kitörni esélyük sincs ezeknek.
Ugyanakkor én a másik oldalán is elgondolkodtam, tanulói szerződést lehet ugye kötni, de hát az első 1-2 év tapasztalata után a cégek nagyjából tudni fogják, és ezt idézőjelbe teszem, hogy mit ér az ilyenfajta tanulási háttérre rendelkező gyerekek munkája. Nem realitás-e, hogy magát fogja kinyírni ez a rendszer azzal, hogy nem fognak tanulói szerződéseket kötni?
Önnek teljesen igaza van abban, hogy ez az egész szakképzésnek a megváltoztatása, ez a tavaly évvégi törvénykezési hajrában elfogadott szakképzési törvényből indul ki, amelyben azt mondják, hogy a szakmunkás képzés, tehát ez a szakiskola, 3 éves. 3 év alatt kell szakmát tanítani, megtanulni a gyerekeknek, és hát ha valamit a közismeretből is kellene nekik adni. 3 év alatt a szakmáknak egy része nem lehet megtanulni. Tehát egyszerűen az a probléma, hogy lecsökkentették nem csak a tankötelezettség korát, hanem a szakmatanulásra fordítható időt is 3 évre, amelyben én biztos vagyok benne, hogy a 21. század technikáját igénylő szakképesítéseket nem lehet megtanulni. Elfogadom azt, hogy vannak olyan szakképesítések, amelyek alatt 3 év alatt lehet szakmunkás végzettséget szerezni. De a szakmáknak egy másik része nem elegendő erre, hanem valószínűleg 4 év kéne, de hát ugye erre esélye nem volt a szakmának, hogy ebbe beleszóljon, hanem egyszerűen ezt egy tolvonással áthúzták, azt mondták, hogy ezután a szakmunkás képzés ilyen lesz.
Mennyire lesz ezeknek a gyerekeknek gyakorlati tudásuk? Mert van ennek persze, mint mindennek egy másik oldala, és azt képzelem, hogyha folyamatosan a mindennapi életben ott van a gyerek, akkor egy csomó olyan fogást mondjuk így el tud lesni a szakiktól, amit az iskolában nem tud, mert elméleti alapon tanítják.
Van ennek egy ilyen olvasata is, és ugye a kamara elsősorban arról beszél, hogy nem eléggé gyakorlatorientált az iskolában tanított szakképzés. Kétségtelenül igaz, hogyha a vállalati gyakorlóhelyekre kerülhetnek ki a gyerekek, akkor nagyobb eséllyel egy gyakorlatorientáltabb szakképzés fog elindulni. De hát ugye a probléma az, hogy a vállalatnak egy jelentős része nem felkészült ezeknek a gyerekeknek, és hangsúlyozom, gyerekeknek, nem munkaerőpiaci szereplőknek, nem szakmunkásoknak, hanem 14-16 éves gyerekeknek a tanítására. Itt nevelni, oktatni kéne. A vállalatok döntő többségében nincs olyan szakmunkás, vagy olyan szakember, akinek pedagógiai felkészültsége van, aki tanítani tudja a gyerekeket. Egy másik részben pedig a tárgyi feltételei nincsenek meg. Tehát a kamara hiába mondja folyamatosan, hogy a német duális rendszer szeretné megkonstani. Összetéveszik a német gazdaságot a magyar gazdasággal. Összetéveszik a német iskolarendszert a magyar.
Mert hogy a német rendszer az egy ilyesfajta rendszer, mert pont azt akartam kérdezni, hogy van ehhez hasonló metodika a világban.
Igen, Németország az tipikusan ebben az úgynevezett duális rendszerben képzi a szakembereket. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a vállalatok tanuló szerződéseket kötnek a tanulókkal. Ma azt tudom, hogy hozzávetőlegesen egy 40-50% a vállalatoknak, illetve az itt tanuló gyerekeknek tanuló szerződéssel dolgozik, és ekkor vállalják a vállalatok azt, hogy ők ott munkát adnak a végzés után. Tehát a német gazdaság az nem a magyar gazdaság. A második nagyon lényeges dolog, amit mindig elfelejtenek, hogy a német iskola nem 8 osztályos, hanem 9 osztályos. Tehát 9 osztályra épül a szakképzés, de nem kezdenek közvetlenül a gyerekek. A német